Ostrava is the third largest city of the Czech Republic, with a territory of 214 square kilometers and a population of 309,000. It is the center of the Moravia-Silesia region. The original settlement was situated on the banks of the Ostrava River, which means sharp, which gave the name to the city. The river divides the city into two parts, Moravian Ostrava and Silesian Ostrava.
Je to tak, že samozřejmě to, co je nejdůležitější, je najít, jako vytvořit pracovní místa pro lidi tady v nových oborech. A protože skutečně lidé se musí nejprve najíst. A to se nám daří. A v současné době Ostrava je samozřejmě i význačné kulturní centrum. Ale přece jenom je to ještě řada věcí, které nám chybí, jako je to například nová koncertní síň, kterou bychom rádi postavili. A my chystáme velký projekt, chceme se přihlásit, nebo jsme přihlášeni do soutěže Město kultury roku, Evropské město kultury roku 2015. A pokud uspějeme, tak si myslím, že to může být velkým impulzem také pro kulturní rozvoj města. Říká česky, protože když mi vypadne slovo, tak nejsem schopen pokračovat. Takže co jsem říkal, že to, co nám chybí nejvíc, je galerie pro Kunsthalle, galerie pro moderní umění, pro výstavy, například Brno, které je město studentem z Ostrava, má jich několik. Tak to je první kolo, který musíme udělat. A taky, co skutečně potřebujeme, je nová koncertní hala nebo vytvořit prostředí pro koncertování naší filharmonie, která je na vysoké úrovni a zasloužila by si mít sál s dobrým zvukem. No, tady je Vysoká škola Blanská, která má asi 20 tisíc studentů, je to Ostravská univerzita, asi s 10 tisíci studenty, takže přímo na území města Ostravy dohromady studuje asi 30 tisíc malých lidí. Je tady bezespolu je ten studentský život ve městě vidět, především večer na Stodolní. To je ulice, kde je snad 60 barů a klubů. Tak to si myslím, že budou hlavní aktivity studentské, mimo to, že plně studují.
Ostrava is one of the oldest settlements in today's Czech Republic. In the Middle Ages, three castles stood in its territory, one in Moravian Ostrava, one in Silesian Ostrava, and one in Landeck. Only the Silesian castle has survived, and it became the part of the exhibition grounds, and in summer, it is the set for wedding ceremonies, fairs, and other events. In the Great Fire of 1556, almost all the buildings of the main square were destroyed. In the 17th century, the 30-year war and later the Danish invasion and the plague killed many of the city's population. 100 years later, in 1763, they discovered a coal mine in the valley of Burnia and heavy industry started to develop in Ostrava. In the second half of the 19th century, the exploitation of natural gas resources and the foundation of the ironworks boosted the development of industry and turned the city into the industrial center of the Habsburg Empire. For the second half of the 20th century, Ostrava became the so-called steel heart of the Republic. Most of the mines were closed down after change of the system because metallurgy has fallen behind. Today, there is mostly mechanical engineering in the city, and the memory of the once strong heavy industry is perpetuated by the Mine Museum and the Technical University.
The Technical University of Ostrava is the third biggest university in the Czech Republic, and we are one of the biggest technical universities in the Czech Republic. We have about 23,000 students in the bachelor study programs, master and doctoral study programs. We are doing our best also in the creation of the European higher education area, and our university has about 100 bilateral agreements with partner universities in the whole Europe.
In 1860, industry in Ostrava reached an enormous boom, together with industrial upsurge, a time when first Czech associations aimed at economic and a bit later cultural fields of social life were founded. In a short time, the Readers' Club became an important center for social life in the town. It stimulated the rise of amateur theater. In the previous years, two singers' associations were founded in the background of the Readers' Club, Lumir and Zaboy, which considerably participated in an organization of musical and cultural life in the town. All performances were presented in the halls of pubs, cafes or hotels. The Readers' Club, supported by a citizen savings bank, gained recognition for an establishment of a society for the construction of a national house. Various theater companies regularly gave guest performances in the national house. In 1906, an association national house took over the building. 2 years later, this association constituted a theater committee, later on called Artistic Club, with the function of a theater society that started to organize activities with the purpose to establish the first permanent theater in Ostrava. 2 years later, this association constituted a theater committee, later on called Artistic Club, with the function of a theater society that started to organize activities with the purpose to establish the first permanent theater in Ostrava. Its first season was launched in September 1908 with an opera performance, The Bartered Bride, by Bedřich Smetana. During the following years, several theater companies performed in the building of the National House. It became a second theater building of the National Moravian Silesian Theater, just established. In 1954, the building was renamed Jiří Miron Theater. In the late 60s, other construction modifications of the interior and technical base were implemented. However, at night from 6 to 7 December 1976, a tragic fire broke out, which destroyed the building so much that it had to be closed down for several years. From its large reconstruction, it is ranked as one of the most modern and interesting theaters in the Czech Republic. It has 16-19 premieres per year in its two buildings. The director, Ludek Golat, is responsible for all four departments, and he pays great attention for the program of each department to be as diverse as possible, with a wide range of classical and contemporary productions. At the turn of the century, three cultural centers were opened in Ostrava for three different nations: the Czech National House for the Czech culture, the German House for the German culture, and the Polish House. The city's German theater was built in 1907, and today it is called the Antonín Dvořák Theater.
Ostravská opera, když se teď bavíme hlavně o opeře, měla to štěstí, že tady vlastně od samého počátku, ať už to byl pan Bastl, posledně pan Vogel, pan Košler, pan Gregor, dnes pak mnoho další, dnes pan Dohnání. Byla to celá plejáda vynikajících šéfů, kteří tady šéfovali opeře, a proto si myslím, že tím, že nezapomínáme i na kořeny a tradici té naší opery a snažíme se v ní trochu pokračovat, tak jsme tam, kde dneska jsme, že můžeme být pyšní na to, co děláme, a z festivalů v Praze většinou přinejmenším odvážíme alespoň první cenu diváckou, když ne i první ceny kritiků.
In 1919, the Moravia Silesian National Theater was founded. In the 20s and the 30s, department stores were built in the city, and in the 50s, today's Janáček Conservatory was established. The year 1953 gave a new theater to the city. The circus-shaped Divadlo Low-Tech Puppet Theater was created mainly for the entertainment of children. The University of Ostrava was founded, and its orchestra, together with that of the local radio orchestra, became the Ostrava Janáček Philharmonic Orchestra. The cultural life of the city is also reflected in the fact that even the airport is named after Janáček. In 1986, the Palace of Culture and Sports was opened. Today, it is called Chess Arena. When in 1989, the Velvet Revolution put an end to the socialist government, Ostrava started to take up contact with many other cities. Ostrava is definitely not short in theatres. Apart from the Antonín Dvořák, the Jiří Mihón, and the Divadlo Loutek theatres, the recently renovated arena awaits those hungry for culture. This does not cause rivalry among the theatres, but more a harmonious collaboration. In 1902, a city council in Ostrava set up a fund for the construction of a theatre, and 2 years later, the Committee for the Construction of a Theatre decided to implement an intention to construct a municipal theatre. Its winner, Alexander Graf, an architect from Vienna, conceived the building in the neo-Baroque style. The municipal theatre was ceremoniously opened in September 1907, and until 1919, solely German performances were played here. Then the theatre was renamed the National Moravian Silesian Theatre. Since 1919, Antonín Dvořák Theatre. It has 3 departments: ballet, prose, opera, and operetta. One of the theatre's actual projects is a contemporary play with choreography by Igor Vejsada and the music of Jindřich Pavlis, whose experimental clarinet quartet, the Jindřich Pavlis Clarinet Factory, is also famous in the country and outside.
It's a crossover quartet which plays classical music, basically, but now we make many projects with many styles as rock, pop music, or jazz, and some own compositions, and we cooperate also with dancers. And so this theme is challenge for music also for us, so the importance is on both sides, on the sense of the theme, and as a challenge for music.
Spojení baletu a činohry. Takže vystupují tam jak tanečníci z baletu, tak také 4 činoherci. Trošku jsme to rozšířili. Ten Mariovův příběh je trošku v něčem jednodušší. Tam se soustředí pouze na ty 4 mladé lidi a na ty sluhy. My jsme tady ještě přidali celý dvůr toho knížete a té kněžny, jejich dvořany a taky jejich osobní život. Kníže a kněžna tady mají větší part než u Mariova.
The Moravia Silesian National Theatre has 2 buildings. The Antonín Dvořák Theatre with 517 seats has mostly opera performances, and the Jiří Mihón Theatre with 665 seats playing mainly operettas, ballets and prose. Jaromír Nohavica, a famous singer-translator musician, has decided to go against a European tradition of native language opera performance and was commissioned by Ludek Golat to translate the Mozart trilogy, The Magic Flute, Don Giovanni and Figaro's Marriage into Czech language. There is already great interest for the performances in Czech, and the theatre is preparing too for the premieres with great zeal. Oh.
say generally what the public prefer. They love Jaromír Nohavica, who is a translator of our three Mozart operas, because he's, let's say, local bard. He's very popular. If somebody is speaking about him, everybody knows him in Czech Republic. And he's singing with guitar and singing very nice songs, and his specialty is the Czech language, with emphasis on local dialect, which is not the case of Marriage of Figaro now, which we have. He doesn't use it here, but for instance, in Così fan tutte, he used some very special local expressions or words, and the people react absolutely amazing on it, because...
Já bych hlavně řekl, to je důležité, že po těch pěti letech, když jsem dodělal ty tři překlady českých oper, a to bych taky tady mohl říct, že všechny ty překlady jsem věnoval českým obrazovcům, což byli kluci, kteří právě za času Mozarta, konce toho 18. století, v tom velkém oceánu té Evropy, aby můžete rozumět, v velkém oceánu té Evropy zachránili češtinu. A já jsem jenom po letech vrátil ten duch tím, že jsem jim ten překlad jim věnoval. A teď chci, vrátím se do tárce, a teď chci po nějakém půl roce, o pár měsících, chci ještě jednou vrátit k těm operám a ještě jednou celé po těch zkušenostech podívat se na to a dočistit to tak, abych to prostě mohl odložit jako hotové. Takže zatím to ještě považuji za takový skoro hotový.
Protože hledáme nové diváky a samozřejmě ti noví diváci, ne ti melomani, ti touží taky rozumět každému slovu, takže vlastně hledáme takovou formu, aby všechny figury na jevišti byly živé, aby to nebyl zpívaný koncert v kostýmech. A k tomu právě jsme přizvali vynikajícího činoherního režiséra, který už ale s náma připravil mnoho inscenací a jeho operní inscenace jsou chloubou všech báječných operních scén. Jmenuje se Michal Tarant. A to je záruka společně s překladem, že diváci přijdou a že se baví a že hlavně pochopí, o co tam běží.
But we are doing it together because we are very close friends with Mr. Golat, so we know each other for many, many years. We were students, we studied together in Prague. So it's practically our, let's say, we are working together, so it's, we can't say who said this and who said this, but the result is which is here, which you can see and which you can hear. I changed immediately at the beginning one thing which Mr. Golat was not very happy with, so I put the surtitles machine, because we must know Ostrava is very special place in Czech Republic. This is some this is a part where the people are different from all the rest of the country, and they are very enthusiastic to going to the theater, and it's very nice to see the people coming, and I'm very often in the auditorium and listening what the people are saying about our production. And on the very beginning, I came for one performance, it was Falstaff. It was wonderful, but in Italian, and nobody understood exactly. And if you have something which you need to understand because of words, because of joke, because of something which is nice to know from the plot, of course everybody knows the story and how it, what happened. But then you have just one small joke which should have some reaction. And if you don't have this reaction, I know Falstaff by memory very well, because I conducted it many times. But not everybody knows the words, not everybody knows the jokes. And then I said, well, maybe it would be good to see this libretto or just part as a translation to make the people more understanding of these all details. So this was the first change which I made, but generally I have to say this theater and this company is very, very good setup, and it's very good in general link how it was leaded before. It means it was not necessary to make any big drastic changes, and I think it's one of the best theaters in Czech Republic at the moment. Of course you can live with Rigoletto, Traviata, Tosca, I don't know what, but then after a couple of years the public just needs some refreshment, something new, and to know some new composers, new compositions. And for singers it's very good to have some, let's say, some possibilities to study something new. And it's very nice to see how in the new opera how somebody can develop himself absolutely different as you know him, knew him before. It's suddenly a different person, and it's very good to have some people that are really as a ground of the theater. They are doing all these main roles, and there are a lot of very good singers. They are always changing. Even after a couple of years, you see they could do something absolutely new and very good.
Tak, patřila do nabídky, to znamená, festival si rozhodl, že si přeje operu Vitu, ale následkem toho, že jsme vlastně nabízeli autora, a po konzultaci s autorem a festivalem jsme se nakonec rozhodli pro tuto operu, protože ta ještě nikdy nebyla v zahraničí provedena, byla provedena pouze v Milánské Skale, takže vlastně ten titul tím pádem byl zase zajímavý, že není ještě příliš známý a že vlastně mu budeme takhle otvírat cestu do světa.
It's because of a very special music and very special piece, and we are trying to put it in this, in co-production. You must have it really very good prepared, and it must be absolutely 100% perfect.
Já myslím, že i to, že jsme se vlastně stali jedním z divadel, které se podílí na festivalu Mezzo, svědčí o tom, že nepracujeme pouze se stejnými režiséry, ale soustavně hledáme i nové, protože vedle těch, kteří u nás pravidelně pracují, se snažíme objevit zase někoho nového a myslím, že se nám to určitě povedlo, takže teď už jenom můžeme doufat, že ta premiéra, která vznikne na začátku příští sezony, bude pokračování té naší tradice, ale i toho moderního.
Kazinczy Ferenc 1759. október 27-én született Érseményen. A nyelvújítás vezéralakja teremtette meg a magyar irodalmi nyilvánosságot és tette az irodalmat közüggyé hazánkban. Tagja volt a Magyar Tudós Társaságnak, és megkerülhetetlen szerepe volt a magyar nyelvű színjátszás életre hívásában is. 250 éve született Kazinczy Ferenc. Születésének negyedévezredes évfordulóján kedden dokumentum- és portréfilmekkel emlékezünk a nagy magyar nyelvújítóra.
41 év és 43 nap.
Két jó barát.
Mit akarsz ettől az embertől?
Az igazat.
Megöregedtek, megkeseredtek.
A valóság nem az igazság, a valóság csak részlet.
Most elszámolnak az életükkel, szembesülnek az árulással.
Amire mi esküdtünk, az nincs többé.
A nemzet színészei, Avar István és Agárdi Gábor egy világhírű műben.
Volt egyszer egy világ, amelyikért érdemes volt élni és meghalni. Ez a világ, ez nincs többé.
A gyertyák csonkig égnek. Márai Sándor regényének adaptációja Iglódi István rendezésében kedd este 20:30 a Duna Televízióban.
Történelmi reménytelenségben, nemzeti nyelvünk sok évtizedes üldöztetésében meggyötört lelkek lobbannak örömre, valahányszor kékszárnyú sirályok kezdenek immár sok ezer képernyőn tovaröppenni, valahányszor családi körökben fölhangzik a boldog kiáltás Duna TV. Részlet Sütő András Csóri Sándorhoz írt leveléből. Sütő András ezt a mondatot százezrek nevében fogalmazta meg 1993-ban. Ami évekkel korábban elképzelhetetlennek tűnt, 17 évvel ezelőtt valósággá vált. A Duna Televízió megszületése egyetlen egy alkotással rokonítható, a Lánchíd megépítésével. Mert ahogyan a Lánchíd összeköti a Duna két partját, úgy köti össze a Duna Televízió is az öt földrészen élő magyarságot. A Duna Televízió 1992 karácsony estéjén sugározta első adását, azzal a hittel és bizonyossággal, hogy az embernek több háza, több otthona, sőt több hazája is lehet, de nemzete csak egy. A Duna Televízió, amelyet a történelmi traumák orvoslásának igénye hozott létre, olyan különleges közszolgálati médium, amely vigaszt nyújt szétdaraboltságunkért, rámutat közös szellemi égboltunk fénypontjaira, mindig, minden esetben keresi a konszenzust, és megteremti az összetartozás érzésének csodáját. Ez a szellemiség nem csak egyes műsoraira, hanem az egész műsor folyamára érvényes. Mély humánuma és művészi tartása tűnt fel mindazoknak, akik számos nemzetközi és hazai díjjal tüntették ki. Említésre méltó az Eutelsat Hot Bird műholdas televíziós verseny kétszeri közönségdíja, a Cannes-i Aranypálma díj, a Karlovy Vary Nemzetközi Fesztivál díja, az Európa Film díj, a New Yorki Film Fesztivál díja, vagy az a sok hivatalos állami elismerés, amelyeket Romániától Lengyelországig, Olaszországtól Szíriáig nyújtottak át a mára világhíres Duna Televíziónak. A Duna Televízió 1996 óta közszolgálati televízió, létjogosultságát éppen a Magyar Köztársaság alkotmánya erősíti, amely a 6. paragrafus 3. bekezdésében így fogalmaz: a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határon túlélő magyarság sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatok ápolását. A Nemzet Televíziója, amelyik 1999-ben elnyerte a világ legjobb kulturális televíziója UNESCO díjat, a kultúra közvetítésével és az objektív tájékoztatással példát mutatott közszolgálatiságból. Kiegyensúlyozottan gazdálkodik, műsorai magas színvonalúak, a nézettségi harcban nem hajlandó elvei és a minőség rovására részt venni. A magyar állam támogatása 4. éve mégsem emelkedett, még az inflációt sem követi. Mi, akik aláírásunkkal erősíteni kívánjuk a Duna Televízió jövőbeli szerepét, kérjük a tulajdonos Magyar Köztársaság országgyűlését és a mindenkori magyar kormányt, hogy ez a sokat bizonyított nemzeti intézmény ne legyen folyamatosan kiszolgáltatva a politikai széljárásnak, az éves költségvetési vitáknak. Munkáját végre érdemei szerint ismerjék el.
A manga a klasszikus japán ukiyo-e festészet és a nyugati művészeti hatások ötvözéséből jött létre. A manga sokáig a tömegkultúra része volt, de mára már sok képzőművész és filmrendező is ebben a stílusban alkot. A sajátosan japán képregény mára már meghódította a világot. A mangák világa. Dokumentumfilm szerda este 10 óra 25 perckor az Animáció világnapja alkalmából a Duna Televízióban. Palota a tenger közepén. Egy nő, aki arra vár, hogy érte jöjjenek. Hogy valaki rátaláljon a végtelen idő óceánjában. Lírai vallomás szerelemről, szabadságról, szenvedélyről és elmúlásról. A mélységből kiáltok. Szerda este 11 óra 20 perckor az Animáció világnapja alkalmából a Duna Televízióban.